Sziasztok! Ez a Life in Tech, az EPAM podcast csatornája, Kárpáti Judit vagyok. Ezen a héten egy új szerepkör bemutatásával folytatjuk időszakunként visszatérő, mit csinál a sorozatunkat. Ezúttal Nagy Gábor, DevOps Team Lead beszél arról, mi a munkája. Szia Gábor!
Szerbusz, üdvözlök mindenkit!
Egy kicsit mutasd be a karrieredet, hogyan alakult egészen addig, míg a jelenlegi pozíciódig eljutottál Dióhéjban.
Nagy Gábor vagyok, és jelenleg az EPAM-nál dolgozok, mint DevOps-os Tech Lead. Hogy jutottam idáig? Viszonylag elég régóta vagyok a szakmában, 90-es évek vége fele kezdtem el dolgozni, először webfejlesztőként, és akkor valahogy úgy a webfejlesztés kapcsán úgy rám ragadt, hogy akkor jó lenne a szervereket is karban tartani. Kisebb utazási irodánál dolgoztam, és ott az adott cégnek a weboldalami szerverken futott, azokat jó lenne valakinek karba tartani, úgyhogy ez is így rám hárult, és valahogy így megtetszett ez a üzemeltetés, akkor még ugye ilyen nagyon klasszikus rendszergazdai szerepkör, és akkor váltottam kvázi a fejlesztési részről üzemeltetés irányba. Utána volt egy hosszú szakasz az életemben, amikor a légenyitásnál dolgoztam 10 évet különböző szerepkörökben, szintén ilyen üzemeltetős rendszergazdai szerepekben. Olyan 2011 néhányban fölismertem, hogy volt egy ilyen fölismerésem, hogy ez a klasszikus ilyen rendszergazdai szerepkör, ez valamennyire meg fog változni. Már látszott a piaci hangulatból, az eszközökből, a módszertanokból, amik akkor bejöttek, hogy valószínűleg itt valami váltás kell, hogyha továbbra is szeretnék a szakmának a élvonalbeli technológiáival foglalkozni. Úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy ott hagytam a légenyítást, és kiköltöztem Norvégiába 3 évre, ahol ilyen cloudos, automatizációs technológiákkal foglalkoztam. Majd úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy szép, jó dolog ez a Norvégia, de inkább hazajövünk, és akkor újra itthon próbálunk szerencsét. Ahogy hazatértünk Norvégiából, akkor pedig utána egy ilyen big data-val foglalkozó cégnél dolgoztam, szintén akkor már kifejezetten ilyen DevOps-os témakörben Build Engineer, Infrastructure Engineer, illetve DevOps Engineer szerepkörben, és akkor ez körülbelül egy éve jött a váltás, amikor átkerültem az EPAM-hoz, és azóta is itt a jelenlegi pozícióba dolgozom.
Elég színes életút, amíg ideig eljutottál, talán még vissza is térünk egy kicsit ezekre, azonban most kicsit meséld el, hogy mit akar pontosan ez a pozíció, amiben dolgozom, mit csinál a DevOps-os nap, mint nap?
Ez egy nagyon jó kérdés. Nehéz igazából megfogalmazni, mert valójában ez az én véleményem egyébként, és nagyon sokféle véleményt, illetve megfogalmazást próbálnak adni rá az emberek, hogy mit is csinál egy DevOps Engineer. Még jelenleg azt mondanám, hogy nincs nagyon kristályosodott dolog, vagy mindenki pontosabban inkább mást ért alatta, úgyhogy megpróbálom az én interpretációmat nektek elmondani. Mint az életutamból is látszik, igazából valahogy az ember így belekerül ebbe a kvázi DevOps-os világba. Legalábbis én nem nagyon találkoztam olyannal, aki úgy juniorként azt mondja, hogy na én DevOps-os szeretnék lenni, és akkor egyből DevOps engineerként erre készül, vagy erre tanul. Ennek szerintem az az oka, hogy DevOps engineer az nem is igazából egy ilyen megfogható munkakör, hanem egy olyan szerep, egy olyan kultúra, egy olyan megközelítés, ami a szoftverfejlesztési ciklust fölöleli az elejétől a végéig. Onnantól kezdve, hogy a fejlesztő leül fejleszteni a kis kódját a saját laptopján, odáig, hogy az adott kód kikerül mondjuk egy cloudba, és kiszolgál egy nagy alkalmazást. És a DevOps Engineer ezt az egész folyamatot különböző területeken támogatja és segíti, hogy ez minél zökkenőmentesebben, minél gyorsabban tudjon megvalósulni. És ebből is látszik, hogy igazából kell hozzá egy valamennyi szakmai tapasztalat a különböző területeken, hogy az ember utána azt tudja mondani, hogy jó, akkor én ezt az egész folyamatot tudom támogatni, tudom segíteni. És innen látszik, ami így az emberekkel viszonylag sokat interjúztatok itt az EPAM-nál, illetve a kollégákkal beszélgetünk, különböző területekről döntenek úgy az emberek, hogy akkor ilyen irányba jönnek el. Van, aki fejlesztői vénából, vagy fejlesztői pozícióból gondolja úgy, hogy akkor egy kicsit más irányba szeretne menni. Van, aki, mint én, inkább a rendszergazdai vonalról érkezik, és akkor innen kerül bele a dologba. De hogy megpróbálja megfogalmazni, hogy mit is csinál egy DevOps engineer, megpróbálja támogatni az egész folyamatot, és ha megnézel egy ilyen szoftverfejlesztést, elkezdi a fejlesztő a kódját valahol kialakítani, itt már belép egy DevOps engineer, aki segít neki, hogy akkor ezt a kódot utána hogy kezelje, hogy tudja feltölteni, hogy fogja tudni lefordítani, programot csinálni belőle, hogy fogja tudni tesztelni, hogy fog ez a kód kikerülni végül éles üzemeltetésre. Úgyhogy ezeket a folyamatokat próbálja meg egy DevOps engineer igazából támogatni. Úgyhogy ebben is látszik, hogy ez egy ilyen horizontális tudást igénylő, úgymond szerepkör.
Van-e valami eltérés az EPAM-nál ebben a szerepben az általános DevOps-os pozícióhoz képest?
Igazából én úgy mondanám, hogy DevOps mennyire tudja támogatni ezt a folyamatot, az a vállalatnak, a projektnek az érettségétől függ. A döntéshozók, akik mondjuk egy projektet kitalálnak, és levezénylik, vagy kitalálják, hogy épüljön fel az adott projekt. Nekik a víziójukon, illetve a szervezeti érettségen múlik, hogy a DevOps engineer az mennyire tényleg egy ilyen ról, ami összeköti a különböző szereplőket, és segíti a szoftverfejlesztési életciklust, vagy mennyire az, hogy akkor most átnevezzük a system administrátorokat DevOps engineer-re, mert ez most nagyon fancy és modern manapság. Én úgy gondolom, hogy az EPAM ebben a részben előjár, tehát hogy ami projekteket én láttam, próbálnak tényleg ezt a DevOps engineer-nek ezt a szerepkörét kihangsúlyozni, hogy nem kvázi átnevezzük az adminisztrátorokat, hanem tényleg egy ilyen több cikluson átívelő szerepkört létrehozni. Nyilván, hogy ez mennyire sikerül, ahogy említettem, a projektnek, a projekttagoknak az érettségén, tapasztalatán, vízióján múlik, hogy ez mennyire sikerül ezt megvalósítani.
Milyen képzettségre van szüksége annak, aki ezt a munkát akarja végezni, adott esetben milyen tapasztalatra?
Én úgy gondolom, ahogy előbb is beszéltünk róla, valaki van fejlesztő irányból, valaki rendszergazdai irányból jön erre a pozícióra, mind a kettő szerintem megfelelő. Az az attitűdbe kell legyen benne, hogy akkor a másik oldal, de ez mondjuk rosszul rá, de a másik részét meg akarja, megszeresse, ismerni, tanulni, mind a két részből valamennyi tudást megszerezzen ahhoz, hogy ezt a szerepkört tudja végezni. Úgyhogy bármelyik igazából, ez a szépsége is benne, meg a nehézsége is, hogy bármilyen típusú, ami a szoftverfejlesztés életciklushoz tartozik, bármilyen típusú tudással lehet azt mondani, hogy én már átlátom annyira a folyamatot, hogy szeretném akkor ezt a folyamatot különböző fáziseiban támogatni, és akkor nyilván megszerzi azt a tudásrészt, ami adott esetben hiányzik az ő skillsetjéből.
Hogyha a skilleket említed, akkor mik azok a tényleg nem tanulható tulajdonságok, amik ehhez szükségesek?
Nem tanulható tulajdonságok. Mindenképpen egy olyan gondolkozásmódot, ugye egy az, hogy ha visszatekintök akár az én karrieremre a régi időkbe, fejlesztők, meg nekem a saját gépemben futott, ugye a tipikus mém, hogy nálam fut, akkor ez így részemről lett be, és majd valaki vagyja meg. A rendszergazda meg azt mondta, hogy hát ez itt nem fut, úgyhogy visszadobta az egészet, és akkor fejlesztők, ti oldjátok meg, mert valami probléma van. Ez volt a régi időkben. Nyilván ehhez egy teljesen más szemléletmód kell, hogy közösen próbáljuk meg kialakítani, és közösen próbáljuk meg elérni a célt. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen egy ilyen nyitottság, ami szükséges hozzá. Ezen felül jó, hogyha szinte minden területen, ami ehhez kapcsolódik, a fejlesztésbe, a tesztelésbe, az üzemeltetésbe, adott esetben egy kis projektmenedzsmentbe, valamennyire belelát az ember, és össze tudja ezeket a kockákat kapcsolni, és az egész workflow-t egyben tudja látni. Úgyhogy én mindenképpen egy ilyen nyitottság, analitikus gondolkodásra gondolnék, illetve nagyon sok pont emiatt, hogy ez az ilyen összekötő szerepkör, kvázi, hogyha tudunk így fogalmazni, nagyon sok egyeztetés van benne, emberekkel kell adott esetben dolgozni, beszélgetni, megérteni az ő problémájukat, hogy miért mondjuk a fejlesztő miért úgy szeretne fejleszteni, miért egy olyan környezetbe szeretne fejleszteni, és akkor nekem, mint DevOps Engineer, az ő igényeit kell támogatnom és segítenem, hogy meg tudja valósítani. Úgyhogy egy ilyen kicsit kommunikatív és együttműködős, szerintem attitűd is nagyon jó, hogyha rendelkezésre.
Mi az, ami esetleg nehéz, amiben neked is fejlődni kellett, vagy aminél azt érezted, hogy hát ez feladja a leckét, és ez a munka egy olyan része, amiben neked is oda kell tenni magad, vagy egy kicsit fejlődni, esetleg hozzá valamilyen képzést elvégezni. Volt-e ilyen, vagy igen, akkor mi?
Ugye én ide a rendszergazdai irányba jöttem, bár voltam egy kicsit fejlesztő így a 2000-es évek elején nagyon régen, de mindenképpen a fejlesztési módszertanokat, ehhez kapcsolódó tesztelési módszertanokat meg kellett is ismerjem, hogy amikor beszélgetünk például egy rendszer kialakításáról, akkor azt az eszközkészletet, szókészletet, amit mondjuk egy fejlesztő használ, egy tesztelő használ, azt én megértsem, nagyjából el tudjam helyezni a rendszerben, hogy akkor ő mire gondol a saját szakmáján belül, hogy tudom ezt összeintegrálni egy másik területtel, úgyhogy nekem ezen a fejlesztési területen egyébként mindenképpen kellett fejlődnöm, sőt, jelenleg is próbálok minél jobban ezen a területen fejlődni, mert úgy érzem, hogy itt vannak egy kicsi hiányosságaim vagy rések, amiket mindenképpen érdemes lenne betölteni.
És van valami konkrét képzés, vagy belső tréning, amin tervezel részt venni?
Én nagyon szeretem egyébként az EPAM-os belső tréningeket, úgyhogy én rengetegen vettem részt. Jelenleg ugye, ami fut, bár ez pont nem fejlesztői rész, de ugye most a különböző cloudos szertifikátekhez kapcsolódóan elég sok képzést futtat az EPAM, úgyhogy ezen konkrétan részt veszek, illetve emellett fejlesztői gólangos képzés, ami most így érdekel, illetve foglalkozom vele.
Említetted, hogy nagyon fontos a kommunikatív személyiség, mivel hogy sok mindenkivel kell kapcsolódni. Kik azok, akikkel te közvetlen kapcsolatban vagy? Hogyan lehet ezt elképzelni, te vagy így a közepén, és akkor kik felé nyúlnak ki ilyen kis csápok, mondhatni, akikkel te nap mint nap dolgozol, beszélsz?
Hát ugye beszéljünk akkor az ideális elképzelt DevOps-os szerepkörről. Nyilván a DevOps-ost már, ha a projektnek ilyen a fejlettségi szintje, akkor nyilván már a tervezési fázisba beszáll, hiszen ő tud abban segíteni, hogy akkor hogy fogunk tudni minél gyorsabb ciklusokban kódot fejleszteni, hogy fogjuk tudni ezeket könnyen mondjuk kirakni különböző környezetekre. Tehát mindenképpen, hogyha már az elején beszáll, akkor architektekkel kell beszélni, részint az ügyfél oldaljával, ügyféllel kell beszélni, különböző projektmenedzserekkel, hisz ők tudják megmondani, hogy milyen ciklusokban, milyen gyorsan szeretnének mondjuk iterálni. Úgyhogy velük is kell mindenképpen egyeztetni. Legfőképp nyilván a fejlesztőkkel kell egyeztetni, hiszen valójában az ő munkájukat, részint az ő munkájukat támogatjuk, segítjük, tehát hogy soha nem tartottam jónak azt a megközelítést, hogy na, a DevOps-osok fejlesztenek le valamit, hogy akkor így kell majd egy alkalmazást lefordítani és csomagolni mondjuk, aztán majd adják oda a fejlesztőknek, és akkor ők majd azt használják, hanem sokat kell a fejlesztőkkel is beszélgetni, hogy ő hogy szeretni használni, milyen igényei vannak, milyen elvárásai vannak ahhoz, hogy ő az ő munkáját el tudja végezni, úgyhogy velük kell viszonylag sokat beszélgetni, illetve ebbe a körbe vonnám be a fejlesztőket is szintén, milyen teszteket, milyen gyakorisággal, hogy szeretnének elvégezni, milyen outputokat szeretnének arra a tesztről látni, úgyhogy tesztelőkkel is ennek kapcsán viszonylag sokat kell egyeztetni, és ha tovább gondoljuk a dolgot, akkor ezt a szoftvert valakinek majd a végén üzemeltetni kell, és azzal az embernek is valamennyire az igényeit, vágyait meg kell hallgatni, illetve segíteni kell az ő munkáját, aki majd ezt a szoftvert a végén üzemeltetni fogja. Tehát amikor én megtervezek egy pipeline-t, vagy a szoftver, hogy kerül kirakásra, az éles rendszerre, vagy a fejlesztői rendszerre, akkor figyelembe kell vennem, hogy aki azt majd üzemelteti, akkor ő ahhoz, hogy fog tudni hozzányúlni, nekik mi a szempontok, milyen, ő is milyen metrikákat szeretne arról a rendszerről látni, úgyhogy nyilván vele is kell egyeztetni. Úgyhogy szerintem viszonylag kevés ember van így a szoftverfejlesztési folyamatban, akivel egy ideális, jól felépített és jó DevOps-os kell beszélgessen.
Mi ebben a szakmában a csúcs egyébként? Mi a hierarchia? Hogyan épül fel?
Nyilván vehetjük a EPAM-os szakmai karrierszinteket, úgyhogy itt is megvan ugye a különböző junior, medior, senior, lead és chief kategóriák. Hogyha ezt lebontjuk DevOps engineer-re, akkor én úgy gondolom, nagyban nem különbözik a többi ilyen system engineer munkaköröktől, tehát hogy nyilván amíg junior az ember, medior az ember, akkor ennek az egész szoftverfejlesztési folyamatnak egy-egy részeivel foglalkozik, vagy abban mélyed el jobban, például mondjuk a pipeline-okat, ami lefordítja az adott kódot, ahhoz ért jobban, és akkor azt a részét csinálja, és ahogy az ember így fejlődik a szakmai ranglétrán is, bővül a tudása is, egyre jobban átlátja az egészet, és akkor inkább már azzal foglalkozik, hogy tényleg az elejétől a végéig ez hogy fog valójában jól működni, olajozottan működni. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben az irányban lehet így fejlődni, hogy a különböző részterületeknek az implementálása, megoldása után inkább az egészet átlátva megtervezni az egész rendszert.
Te hogy látod, nálad mi a következő lépcsőfok?
Én most azért is jöttem egyébként az EPAM-hoz, azért volt ez a karrierváltás így körülbelül egy éve, mert én szerettem volna egy kicsit a technológiai mellett kicsit kitekinteni a people management irányába, úgyhogy én most kicsit elmentem ebbe az irányba, ez a team leaders vonal. Úgyhogy mindenképpen szeretnék a szakmánál is maradni, mert mint a legtöbb IT-snak nekem is ez a hivatásom és a hobbim is, úgyhogy munkában is ezt csinálom, és tehát este hazamegyek, és akkor meg a saját pet projektemen nagyjából ugyanazt csinálom, mint bent, úgyhogy mindenképpen meg szeretnék a szakmánál is maradni, de egy kicsit az emberekkel való foglalkozás, az ő útjuknak az egyengetése is, úgy gondolom, hogy most, ami nekem szimpatikus, és a közeljövőben, illetve ilyen középtávon ezzel szeretnék foglalkozni.
Így a végéhez közeledve az lenne tulajdonképpen az utolsó kérdésem, hogy mi az, amiben te igazán sikeresnek érzed magad ebben a munkában? Van-e valami olyan történeted, vagy olyan sikersztorid, vagy esetleg csak akár az, hogy mi az, ami neked igazán fekszik, és amiben jónak érzed magad? Ezt megosztanád a hallgatókkal?
Történet igazából annyira talán nincs, bár amikor elkezd egy ilyen rendszer működni, akkor az úgy mindig egy nagy sikerélményt ad az embernek, hogy nyilván az elején megtervezzük, hogy ennek itt kéne működnie, de azután sok hónap adott esetben, hogy a tényleg egy nagyon komoly rendszerről beszélünk, akkor lehet, hogy még éves távlatról is beszélünk, amíg ebből tényleg úgy fog működni. Nagyon sokszor elhangzik mostanában, hogy automatizáció az mindent megold, és az a szent grál. És akkor jön, amikor ezt le kéne fejleszteni, akkor jönnek a problémák, hogy ezt hogy lehet, és akkor hát mégse annyira probléma, ugye automatizációról beszélünk, tehát akkor már a folyamatokat jól meg kéne határozni. Tehát, hogy amikor egy ilyen rendszert elkezdünk működtetni a végén, akkor én úgy gondolom, hogy az adja meg azt a sikerélményt, hogy igen, én megnyomom az elején a gombot, és akkor a végén történik valami jó esetben az, amit szeretnék. Például, hogyha a norvég példámat említem, ott egyébként az volt a feladatom, hogy egy helyi adatközpontból költözünk át cloudba, egy Amazon cloudba a szoftvert, és ott, amikor bevezettem az első Docker szolgáltatást, vagy elkezdtem automatizálni, hogy mégse kézzel dolgozzunk a cloudba, mert csomó hibánk volt, nem úgy működött, ahogy szerettük volna, és amikor a végén ez így összeállt, hogy tényleg egy ilyen prezentáción bemutattam, hogy na, ezt a gombot most megnyomjuk, és amit eddig kézzel nem tudom, egy-két óráig csináltunk, az most így 5 másodperc alatt sokkal kevesebb hibával megtörténik magától. Úgyhogy inkább én ezekre a pillanatokra mondanám, hogy na igen, akkor ez így most sikerült, és ez így úgy gondolom, hogy szakmailag ez engem kielégít, vagy boldoggá tesz.
Köszönöm, hogy ismét velünk tartottatok, a következő adásig pedig olvassátok interjúinkat, cikkeinket a Life Fintech blogon, vagy hallgassátok a korábbi beszélgetéseket itt a csatornán.